Köszöntelek szeretettel titeket az Úr Jézus Krisztus nevében. Dicsőség az Úrnak, hogy újra együtt lehetünk. Eljött egy nap, amikor egybe gyűlhetünk, és a dicséretben, a háladásban, az ige köré jöhettünk. El fogunk térni most a Máté evangéliumától, a Péter első leveléből hoztam igét. Ezt fogjuk együtt megnézni, és ebből veszük a kinyilatkoztatás kijelentést, amit szíven a helyzet a Szentlélek, hogy megosztak ma veletek is. Miután velem megosztotta a Szentlélek, én is megosztom veletek is. A Szentlélek teheti azt meg, hogy mindenkinek ezt személyessé teszi, és közvetlenül az a vágyam, szívem vágya, hogy közvetlenül véletek kijelentést Istentől, az igéhirdetés által és az igékből, mert mégiscsak ez a legjobb és legfontosabb. Ebben szeretnék eszköze lenni Krisztusnak és a Szentléleknek. A Péter első levele 4. fejezet 7. versétől a 11-es versét előző szakaszt szeretném, ha el tudnánk olvasni együtt. 1 Péter 4, 7, 11. Örülünk, hogy Tihanyim is itt van a feleségével. Sokat imádkoztunk értetek a hétvégén. Tudjátok, hogy egy műtéte volt Iminek. Hirtelen műtét volt, majd ő elmondja, hogy ha akarja, ha tud beszélni, mert egy kellemetlen szájműtéte volt, és imádkoztunk érte, és nagyszerű dolog, hogy itt tudtok lenni közöttünk, az Úr áldja meg titeket. Imádkozunk azért, hogy teljes és tökéletes gyógyulást adjon neked az Úr, és mindazoknak, akik esetleg betegek a gyülekezetben, és most nem tudnak itt lenni közöttünk, az Úr hajoljon le kegyelmével, és adjon szabadulást, gyógyulást. Péter első levele 4. fejezet, 7-es verstől a 11. versig terjedő szakaszt. Álljatok fel, jó, és akkor így olvassuk Isten drága igéjét. Mindenek vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Lehetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéjét, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön öröké. Amen. Halleluja. Köszönöm az együttműködést. Nos, azzal kezdít a kijelentést Péter apostol, hogy mindezeknek a vége pedig már közel van. Úgy egyből adódik a kérdés, akkor ezen elgondolkodunk, hogy minek van vége? Tehát minek lesz vége nagyon hamar, minek a vége közeledett el? Bizonyára erre a kérdésre tudnátok néhány választ adni a személyes életetekre nézve, hogy van néhány dolog esetleg az életetekben, aminek már jó lenne, a vége lenne. Ki az, akinek van olyan az életében, hogy már szeretne, ha már ezt az üzenetet kapná az Úrtól, hogy mindennek a vége pedig már közel van. Halleluja. Van egy két dolog, igaz? Halleluja. Ez egy evangélium, nem? Arra vonatkozólag, amit te gondolsz. Na nézzük, mire gondol az Isten igéje. És lehet, hogy találkozol néhány olyan dologgal, ami a szívedben is ott van, benned ott van. Vagy lehet, hogy találkozol néhány olyan kijelentéssel, amivel kapcsolatban nem biztos, hogy így gondolkodtál, de Isten pedig így gondolkodik. Visszatekintve az előző versekre, a 4. rész első versétől, ha tekintjük az Isten kinyilatkoztatott igéjét, ugye, amire vonatkozhat ez a kijelentés a Szentlélektől, minek is van vége. Itt az első vers, 4. rész első vers, első fele, mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, elszakad a bűntől. Ennek a vége is közel van, azt mondja az Isten igéje. Tehát lehetnek testi szenvedések az életünkben, amire vonatkozóan azt mondja az Isten igéje, hogy ennek a vége is már közel van. Lehet látni a Bibliában, hogy a testi szenvedések kapcsolatban ad egy világos kijelentést Istennek a beszéde, hogy Krisztus szenvedett ez szerint. A Krisztus szenvedése, ugye a bűnös emberek, a bűn alá rekesztett emberek azok által történt, akikért ő eljött, és akik felé szolgált. Azok miatt szenvedett ő. Azok okoztak sok fájdalmat neki, és azok miatt ment a keresztre is, és ők vitték a keresztre. Azt mondja a Biblia, azt mondja ebben a kijelentésben, hogy ő az ő gyűlölőinek keze által pusztult el, és nem pusztult, halt meg a kereszten, És mi, akik őt követjük, mi is átélünk szenvedéseket. Miképpen ő átélt szenvedéseket. Péter foglalkoztatja ez a kérdés, hogy szenvedni a jóért, vagy szenvedni a saját bűneinkért és hiábavalóságainkért. Péter azt mondja a lélek által, hogy jobb a jót cselekedve szenvedni, mert akkor bizonyulunk Krisztus követőinek. Mert ő maga is a jóért élt át szenvedést, a fizikai testében is átélt fájdalmat, a jóért, a jó ügyért, ugye a megváltás drága szeretetéért. Tehát mi is átmegyünk ilyen testi szenvedéseken, amely ér bennünket, ez benne van a hívő életben. Így van? Előfordul ilyen? Nem lelkesedtek nagyon. De hát akár is nézzük, csak előfordul ilyen, nem? Az életben. Csak igaz Isten igény. Vannak, élnek bennünket testi szenvedések, és élnek bennünket olyan szenvedések is, amelyek a jó dolgok miatt érnek minket. Erre még vissza fogok térni. Olyan csalódások, olyan fájdalmak és kudarcok, amelyeket a jó ügy érdekében végzett szolgálatunk, beszédünk, könyörgésünk, áldozatunkért szenvedünk el. Ilyen is van, nem? Hát ne lepődjetek meg ezen, Krisztus maga is ezt élt át, és van egy jó hírem, te is Jézus Krisztus követője vagy, tehát mindenekben beleszel avatva. De miért történik ez? Már az első résznek a második felében, és a második versben is azt mondja itt Isten igéje, hogy többi ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra lévő idejét. Akárgy is nézzük versetek számot, valószínűleg nagyságrendileg meg lehet satszolni, hogy mennyi év van még hátra a testi életünkből. Nem? Tehát van a testi életünknek egy hátra lévő ideje. A legjobb esetőséget számítva, hogy 70-80 esztendő többi ráadás, hogy akkor be tudod kalibrálni, kalkulálni magadnak, hogy meddig tart ez. Viszont Isten igény azt mondja, hogy mindezeknek a vége már közel van. Tehát, hogy mikor van vége az ember életének, az fogalmunk sincs. Neked sincs fogalmad sem arról. Arról sincs fogalmunk, hogy mikor jön vissza Krisztus. Arról sincs fogalmad, hogy meddig tartanak még azok a harcok, amelyben benne vagy. Mikor jön a szabadulás, vagy mikor jön érted Jézus. Az is lehet, hogy most így még prédikálok, az Úr Jézus visszajön, és a nagy arany porciójával elvisz bennünket a mennybe. Nincs erre lehetőség? Nem megtörténhet? Az is lehet, éjszaka lefekszel, ha nős vagy, azt még egy puszit a feleségnek, vagy férjednek, vannak gyerekeid, megpuszil a homlokukat, ha a testvére laksz albérben, megöleled, ha egyedül laksz, megöleled az Úr Jézust, ő meg visszaölel téged, és megpuszilja a homlokodat, megölel téged, lefekszel, édesen alszol, és a mennyországba ébredsz. És minden, amiben hittél, amiben reménykedtél, annak látod a valóságát, és mindaz, ami elmúlt, annak vége, az árnyéka sincs, nem is emlékezel róla. Olyan nagy öröm lesz, hogy mindent elfelejtesz. Letöröl az Úr minden könnyét a szemedről, minden fájdalomnak a könnyét letöröl a szemedről, és azt mondja, vége. Vége. Nincs többé. Nem lesz többé. Mindenek vége pedig már közel van. Egyszer vége lesz mindennek. És ez biztos. Ez biztos. Nem tart örökké semmi. Ebben a földi dimenzióban a testi életet nézve. Amen. Evangélium ez azért, nem?
Igen.
Halleluja. Azt mondja Isten igéje, hogy elszakad a bűntől, aki a testi szenvedésbe kerül. Elszakad azt jelenti, hogy visszatart, megfékez, abba hagyja, befejezi, eláll a szándékától, nem cselekszi azt meg. A testi szenvedésnek van egy ilyen jótékony hatása, hogy megtisztítja az embert. Jézus Krisztus azt mondja az apostoloknak, hogy mondja Péternek, hogy a rosta elindul, amikor én elvétetek közületek, és szenvedni fogok, megrostált ideket a sátán. Hadd mondjam nektek, kedves testvérek, kedves látogató, kedves gyülekezeti tag, hogy a rosta most is mozgásban van. Most is van olyan, aki a rosta lukában van már, és kétesélyes, hogy kiesik, vagy bemarad. Ha valaki följebb van, hízott gabonamag, esély sincs arra, hogy kiessen a lukon, de a rosta az most is működik. Zzz. Azt mondja az Úr Jézus a tanítványnak, hogy sátán eljön, hogy megrostáljon titeket. Tehát bizony vannak ilyen élethelyzetek is, amikor az ember megpróbáltatik. Nincs ilyen. Megpróbáltad, hogy mi lakozik a szívében. És a testi szenvedésnek óriási áldása az, hogy elállunk a bűntől, megtisztul az életünk a bűntől, a gonosz gondolatoktól, kívánságtól, vágyaktól és cselekedetektől. Részletez itt a Biblia, hogy mindjárt megnézzük azért, hogy ne csak ilyen rébuszokban beszéljünk, ilyen virágnyelven, ha egészen konkrét dolgokról beszél itt a Biblia. Azt mondja Isten igéje, hogy ne az emberi vágyak szerint, az emberi vágyak alapján éljétek le testi életetek hátra lévő idejét, amint mint megállapítottuk. Ez egy jól behatárolható periódus, ez lehet nagyon rövid, és lehet egy kicsit hosszabb. De egyikünknek sincs nagyon hosszú. Egyetértünk ebben? Nagyon rövid az élet, ami alatt ott. Igaz? Ez a valóság. Kérdezz meg 80 éves embert. Így elröpült, és mennyi az, amiről emlékszik belőle? Ahogy élt, olyan értékek vannak abban az életben. Mik is az emberi vágyak? Nem vagyok nehéz helyzetben, mert ezt a kérdést embereknek kell feltenyem. Tehát valószínűleg, akik itt most ültök, meg én magam is, emberek vagyunk, nem? Jelezze, aki nem ember. Mindjárt imádkozunk érte, hogy a változás megtörténjen az életében, a gondolkodásában. Tehát, mik az emberi vágyak? Akkor valószínűleg milyen emberek vagyunk, erre a kérdésre is tudunk nagyon világos és egyértelmű választ adni. Nem? Szedjük össze. Mit gondoltok? Milyen vágyaink vannak, emberi vágyaink vannak, amik ugye ebben a földi dimenzióban vannak? Konkrétan szükségletenkről volt szó. Enni akarunk. Aztán? Hangosan, nyugodtan. Lakni. Igen, szeretnénk otthont is magunknak. Aztán? Egészséget szeretnénk. Ugye a betegségből gyógyulást. Vagy nem szeretnénk megbetegedni. Aztán? Focizni szeretnék, ha lenne rá idő. Együtt érzek vele, testvérem. Nekem ez most nem nehéz. Menjünk tovább.
Család.
Pénz. Karrier. Autó. Motor. Roller. Bicikli. Három kerekű, két kerekű, négy kerekű, öt kerekű. Nyaralás, utazás. Merci vagy BMW. Na? Egyre bátorodtok. Helikopter. Boeing. Na? Jacuzzi. Ah! Na, hát azért látom, hogy jó helyen prédikálok, tehát egészen konkrét elképzeléseknek vannak, és ahogy bátorodtok, mindenkinek jön a elképzelése. Viszont azt mondja a Biblia, azt mondja Isten igéje, hogy Isten akarat azonban az, hogy ne a testi, az emberi vágyak határozzák meg azt a rövid időt, amíg a Földön élünk. Nem azt jelenti, hogy nem lehetnek ezek meg az életünkben, és nem lehetnek része az életünknek ezek a dolgok, amiket elmondottok, és még társat nem mondott senki, csak családot. Még néhányan nagyon szemérmesek voltatok, és nem mehetétek ezt mondani. Pedig ott volt bennetek, tudom, ez normális. De igaz az a kinyilatkozás az igében, hogy Isten akarata az, hogy ne a földi, az emberi vágyak alapján éljük le a hátra lévő, a rövid néhány esztendőt. Hanem Isten akarata szerint. Na, mi az Isten akarata? Teljes igénye nélkül megnéztem néhány ige verset. Biztos, még miért kitalálnánk. Nézzük meg ezt. A Róma 12.1.2-ben ugye egy jól ismert ige, Róma 12.1.2, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, hogy szánjátok oda a ti tagjaitokat, testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok az a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami jó, és aztán, és ezért tetszik neki. Így van is, tökéletes. Tehát egyrészt Isten akarta jó, nem rossz. Mivel jó, ezért Istennek tetszik. És mivel Istennek tetszik és jó, ezért tökéletes. Tehát van ilyen, amikor meg tudom érteni Isten akaratát, hogy hogyan is éljem az életemet. A Kolossi 4.12-ben azt olvasok Isten igéjét, hogy köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal bizonyossággal álhatatosan maradjatok meg mindabban, ami az Isten akarata. Tehát azt lehet látni, hogy Isten emberei imádkoztak és könyörögtek a testvérekért, gyülekezetért egymásért, azért, hogy álhatatosan, kitartóan ragaszkodjanak és maradjanak meg Isten akaratában, ugyanis mindenkinek vannak ilyen vágyai, mint nektek vannak, és nekünk vannak ilyen testi vágyaink, emberi vágyaink, mindenkinek vannak. Ezért imádkozni kell azért, hogy ne ezek az emberi vágyak határozzák meg a jövőképünket, az elképzelésünket, az életfilozófiánkat, az erőforrásaink felhasználását, hanem az Isten akarata. Ha ilyen buzgón kell könyörögni a hívőkért, testvérekért, akkor lehet nem olyan könnyű megmaradni az Isten akaratában, az Isten akaratára való figyelésben. És azt szerint való életben. Az 1 Tesszalonika 4.3.9-ben pedig ezt olvassuk, 1 Tesszalonika 4.3.9, az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Hogy tartózkodjatok a paráznosságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. Na, társkérdés, megoldódott, ez Isten akarata. Halleluja. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla, mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. Tehát két dolog az Isten akarata, amit ebből látunk. Egyrészt Isten akarata, hogy megszentelődjetek, és ez a megszentelődött élet kiasson a minden relációra az életetekben. Másik dolog pedig, hogy szeressétek egymást. A testvéri szeretet. Ez Isten akarata. Na menjünk tovább. 1 Tesszalonika 5, 16-18. Mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Három dolog. Örülni, imádkozni, hálát adni. Mindenkor és mindenért. Ez javunkra van, azt mondja Isten, ha ezt tesszük. Hogy áll az ima életed? Mennyi jellemző az életedre az, hogy örvendezel az Úrban, hálát adsz az Úrnak, Isten szemben rátszáll és imádkozol az emberekért, könyörögsz az emberekért, imádkozol szüntelen. Mennyire jellemző a te szellem életedre, a te életed vözenyémre. Ez megmutatja, hogy mennyire az emberi kívánságok, az emberi akaratok vannak középpontban, vagy mennyire az Isten akarata van középpontban az életemben, és ez meghatároz az élet minőséget is, amit ezen a földön élsz. Hogy egy áldott életet, egy kiteljesedett életet élsz, vagy állandóan egy olyan életet élsz, ami sosem tud beteljesedni, mert mindig az emberi vágyaknak a betöltése után, az emberi mulandó, a korlátozott időszakra vonatkozó vágyak betöltése az, ami foglalkoztatja gondolatainkat és a szívünket, gondolataidat és a szívedet. Hogy vagy? Mennyire jellemző az imádság, az örvendezés, a háladás, a könyörgés az életünkre? Azt mondja Isten igéje, hogy aki testileg szenved, megtisztul a bűntől, és kitisztul attól, hogy a testi vágyak, az emberi vágyak kerülnek középpontba, ezek úgy háttérbe szorulnak, és előtérbe kerülnek az Isten tökéletes akaratából való jó és áldó dolgok, az örvendezés, a hálaadás, mindenért hálát adni. Gyakoroljátok! Szedjétek sorba, annyi boldogság van bennünk, hogy elkezdünk hálát adni az Úrnak, számba veszük, hogy mennyi jót tett velünk a falevelektől kezdve, amik már lehullottak, de az is egy hálát. Rengeteg mindenet hálát adni az Úrnak, hogy elkezded, már jobban érzed magad. Egyszer valaki így imádkozott, Uram, annyi minden valamiért panaszkodhatnék, ezért inkább én most hálát adok. És ahogy elkezdett hálát adni, már jobban érezte magát. Mert hát, ha megfeledkeznék arról, amit tettél velem, az új életről, a kegyelemről, az örök életről, arról, hogy te meghaltál az én bűnémért, hogy nekem örök életről, a mennyországba kerülök, és annyi mindenre megállottál, van, látok, hallok, ízlelek, volt mit ennem, volt mit fölvennem, fantasztikus, van gyülekezetem, vannak testvéreim, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Hát mindjárt is felejtettem, ennyi minden nincs. Aztán a következő dolog, ami Isten akarata, a Zsidókhoz írt levél 2:4, Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel, a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Isten akarata az, hogy mindenkinek adjon karizmát, kegyelmi ajándékot, erőkre, jelekre, csodákra, szolgálatokra. Ez Isten akarata. És az akarata, hogy ezek megnyilvánuljanak, ezek működésben legyenek az életünkben. 1 Péter 2:15-17. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint egy a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, Isten féljétek, a király tiszteljétek. Isten akarata az, hogy jót cselekedjünk az emberek között, attól függetlenül, hogy viszonyulnak hozzánk. Isten akarata az, hogy tiszteljük, és szeressük a testvéreket, és tiszteljük a felénk rendelt hatalmat. 1 Péter 3:17, már nem lesz sok, folytatni fogjuk. 3:11, jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Tehát nem feltétlenül azt kell gondolni, hogy az Isten akarata az, hogy mindig szenvedjél, azért ez így nem teljesen igaz, de lehetnek olyan időszakok, amikor az az Isten akarata, hogy a jó cselekedeteink következtében jót akarunk az emberekkel, szolgálunk felék, és viszonzásul nem ezt kapjuk. Nem így van? Nem jártál még úgy, hogy szolgáltál valaki felé, megtettél mind, akár gyülekezeten belül, akár kívül, és nem voltak annyira hálásak neked. Előfordult? Igen. Lehet, hogy előfordult már veletek is. Lelkesedtetek ilyenkor? Ez egy fájdalom, nem? De azt mondja, hogy jobb ilyen fájdalmat átélni, mint a saját hibáink, bűneink miatt szenvedni. 1 Péter 4:2. Hogy többi ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le. Testi életetek hátralévő idejét, ahonnan elindultunk, ugye ez is Isten akarata. Na menjünk tovább. A 3. és 5. versekben tovább folytatja itt Péter, a 4. részben 1 Péter 4:3-tól. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen báványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába, de számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Nagyon fontos igazság ez, amit itt kijelent az Isten igéje. Amikor az Isten akaratába kezdesz élni, akkor ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, a régi elmúlt, és íme egy új jött létre, 2 Korintus 5:17. Tehát egy új élet jön létre. Nagyon fontos két igazság van ebben. Az egyik igazság az, amikor megtér és újjászületik valaki, akkor tele van élő kapcsolatokkal. Így van? Tele van élő olyan kapcsolatokkal, akik még nem ismeri Krisztust. Általában, aki világból megtér, az tele van ilyen kapcsolatokkal, haverokkal. Így van? És egy csomó szokással is tele van az élete, amiből megtér, és amit elhagy, amit együtt csináltak ezekkel a haverokkal. Janusz, hány haverod volt, aki együtt jártatok a meccsre? Nagyságrendileg. 30. 30 haverja volt! Hú! Az a baj ezzel, hogy ez a 30 haver egy nagyon rövid ideig érhető Janusz számára. Megmondom miért. Mert amikor az ő élete megváltozott, és ő megtért, és megszabadult, és elhagyta már azt az életmódot, amit akkor éltek, ez kétféle hatás vált ki a barátaiból. Egyrészt érdeklődik, a másrészt meg utálni fogja, mert már nem megy velük együtt. Nem is ismeri meg, bolond vagy te, szent fazék lettél, nem vagy te normális, és lesznek olyanok, akik meg érdeklődnek. Egy nagyon rövid idő, amíg lehet ezeket az embereket elérni, mert a változás olyan mértékű a megtérés újjászületés által az ember életében, hogy ki jön, ki hozza Isten abból a világból. Így van? És egy bizonyos idő után már nem elérhető számára az a baráti kör, mert én tapasztaltam én is, hogy sokan megharagudtak rám, mert már nem mentem velük a pusztulásnak ugyanabba a posványába. Mert megtértem, és nem akartam azt szerint élni. És volt egy idő, néhány hónap, amíg lehetett elérni a barátaimat, és néhányan megtértek közülük. többen meg elfordultak tőlem, tőlünk. Tehát Isten akarata az, hogy szent életet éljünk, és ez a szent élet van, akinek tetszik, van, aki pedig haragudni fog ránk emiatt. És ebben is van egy szenvedés, fájdalom, amikor elhagynak bennünket, vagy rosszat mondanak rólunk. Pedig mi szeretjük őket, és szeretnénk, ha ők is itt lennének. Egy fájdalom és szenvedés, amikor szembesülünk azzal, hogy el fognak kárhozni. És Belgiumban voltunk, és majd jövő héten picit beszélek róla, aztán majd többet, mert rengeteg minden valami ért, és fel kell dolgozni még, és aztán úgy kell azt odaadni, hogy az használható legyen. Lényeg az, hogy volt egy férfi, aki azt mondta, hogy 20 éve szolgál egy településen, és a 20 év alatt sosem volt olyan, hogy 30-nál többen voltak az Isten tiszteleten, barátkozókkal együtt. Sokan megtértek, többen megtértek, mint a 20, de eddig növekedett a gyülekezet. Volt, aki elköltözött, sokkal jellemzőbb ott, hogy elmennek a munka miatt, mint nálunk a mi köreinkben. És megkérdezte tőle egyik barátom, hogy mi az oka annak, hogy még mindig ott van? Hogyha és ez azt csinálja az ember, hogy házról házra, bekopog, kérdőjvezik, beszél és bizonságot tesz, aztán néhány évből újra visszajön, megnézi a kis helyzetét, ki volt, aki kicsit nyitott volt, visszamegy, megkérdezi, hogy alakult a szépen valami, és újra és újra és újra és újra, feleségével együtt mennek. És azt mondja az ember, ha meg ne térnek, elkároznak. És ezért megyek újra és újra hozzájuk. Másik férfi, aki 7 éve szolgál egy városban, egy faluban, egy ilyen 28 ezer lelket számláló körzet az. 7 éve van gyülekezet, és előtte már néhány évig elkezdték a munkát, tehát több mint 10 éve dolgoznak ott. Most van 30 tagja gyülekeztek úgy, hogy 20 anyagyülekebből ment oda. És néhányan elmentek, és megtértek 10-15-en. És ez az ember is ment házról házra. Minden házba bekapogott, hogy Isten embere vagyok, lelkész vagyok, szeretnék Jézus Krisztusról beszélni, érdekli önöket. És egy napon is ugyanígy elindult, sok házban becsukták rá az ajtót, elhajtották, elzavarták, majd egy házban bekapogott egy emberhez. És találkozott egy férfival. Ez a férfi egy olyan ember volt, aki kötekedett és cikizte a keresztényeket. Tehát sportot üzött abban, hogy aki munkatárs volt, vagy rokoni kapcsolatban volt, és keresztény élet, vagy keresztény volt, ő kötekezett, leégette őket, cikizte őket, és úgy gondolta, hogy vesz egy Bibliát, hogy még jobban felkészüljön arra, hogy hogyan lehet ezeket a keresztényeket kiforgatni és cikizni őket. Elkezdte olvasni a Bibliát. Szisztematikusan, bátran nekiállt és olvasta. Eljutott a példabeszélő könyvéhez, és olvassa. Olyan bűnbánat szállta meg, hogy kitölte a rossz nyavaja már, bocsánat, és de olyan bűnbánata volt, hogy nem tudott tőle aludni, pihenni, állna zaklatta, hogy milyen bűnös. Na, mivel nagy bajba került, úgy gondolta, megy a templomba, és nézte a papokat. 7 vagy 8 papot nézett meg, hogy melyikben bízik meg, hogy segítsen rajta, hogy bűneit megvallja. Na, kinézte a valahanyadikat, a nagyban megbízott, mondja, hogy gyóni szeretne. Mondja, gyere, jöjjön. Egész életét kiöntött, minden bűnét megvallotta, mert annyira szorította a cipő. És akkor mondta neki, hogy mondja, mit tanul, hát mi atyánkot, stb. Menj el. Eljut a templomból, elkezd gondolkodni. Hú, de neki nem mondták, hogy megbocsátottak a bűnei. Hű, nagy bajban van. Hát minek ment ide? Hazajön, bevágta a sarokba a Bibliát, mert minden bajnak a forrása ez volt. Letérdepelt a föld, és azt mondta, Isten könyörű rajtam, én nem bírok tovább így élni. Hát ki fog rajtam segíteni? És akkor kopogott be az én barátom a nem tudom hanyadik elutasítás után. De nem adta fel. Szenvedett, és fájt neki, de Krisztusért szenvedte el, és nem adta fel. Bekapogott el az ember, és mondta, szeretném hirdetni Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, a megtérést, a szabadulás lehetőségét. Érdekli-e? És mondta az ember, azon átadta az életét Krisztusnak, és hónapokig csak sírt, amíg hallott az evangéliumot a gyülekezetben. Megtért a felesége. Aztán lett, hogy még egy gyerekük. 41 évesen szült a feleség, még egy gyereket. És gyerek már tinédzser, mert ugye ez még az elején volt, még nem is indult el a gyülekezet, csak ők látogatta, ment a faluba, és kereste, hogy kivel lehetne kezdeni egyáltalán, hogy ki az, aki először megtér. És az első között volt ez a család, akik megtértek. Szenvednie kellett. Krisztusért szenvedett, és nem volt örömteli, hogy nap mint nap ment, és elutasítják, és elzavarják, és nem engedik be. Viszont volt egy ház, ahol szükség volt az evangéliumra, és el volt készített egy embernek a szíve Krisztusban. Szóval találkoztam egy másik alázatos szolgával Istennek, nem mondta ezt el, ezt utána mondták el, akik arabok között szolgál, pontosabban muszlim hátterű emberek között szolgál. És nagyon kemény. 70 tagú a gyülekezet, és hát az is, vagy 15-20 éve indult a gyülekezet, kb. 400-an tértek meg, de ugye ki hova ment, és a gyülekezet 70 tagú. De nem éreztem, hogy annyira megvan hasalva, hogy csak 70-en vagyunk, jaj, de borzasztó. Tele van a szíve örömmel, és úgy csendesen elmondta, majd a bizonyosátétekből jövő héten vetitek egy kis filmet. És vele kapcsolatban mondta el aztán az ő, aki segítette őt, hogy egy alkalommal Jézus filmet vetítettek, szokták vetíteni ezeknek a muszlimoknak Jézus filmet, és akkor megállítják, és akkor utána beszélgetnek velük. Jött egy fiatal ember, egy muszlim fiatal ember, leült nézni a filmet. Bocsánat, hogy azt mondom, kérdeztük tőle, hogy üldözés, vagy hogy jön? Hát, mert ugye ő bemegy a, hogy hívják be, és a mecsetbe is, és akkor leül, aztán beszélget velük. Na, néha megdobálnak almával, vagy banáltan, azt mondja, a piacon, de nincs semmi különös egyébként. Milyen lelkes lennél, nem? Meghaigálnának az utcán, mikor bizonyságot teszel. Nem semmi különös egyébként. Nem, nincs nagy üldözés egyébként. Gondolkodásmód kérdése, nem? És ez a fiatal ember nem adta fel, hirdette az evangéliumot, tel volt a szíve tűzzel, hogy az emberek megmeneküljenek, és ne kározzanak el, és leült ez a meghívott muszlim fiú, fiatal ember a film, és nézi a Jézus filmet, és akkor megjelenik Jézus, és beszél, akkor teljesen elváltozott az arca, a test helyzete megváltozott, kérdezte tőle ez a lelkész, tesó, hogy a befejezzük, hogy kikapcsoljam, van mai baj? Nem. Kikapcsolták a filmet, és akkor kérdezte, hogy hát mi történt veled, vagy mi van? Azt mondja, hát ide figyelj, azt mondja, ez a helyzet, hogy éjszaka álmomban megjelent ez a férfi, és azt mondta nekem, hogy holnap én találkozni fogok az ő szolgájával, és megmondja, mit kell csinálnom. Mit kell csinálnom? Szóval, hogy Krisztus hogy működik együtt a könyörgés az imádság által? Mindjárt erre visszatérünk. Ezek az emberek imádkoznak, könyörögnek azért a sok ezer muszlim emberért, hogy megtérjenek. És Krisztus megkereste ezt az embert, és mondta, hogy mondani fog neki valamit, és hallgass rá. Megtért, hazament bizonyságot a családba, azonnal kidagadták. És évekkel később mondta a tesó, hogy megkereste, vagy találkozott a bátyjával, és kérdezte, már nem ez a lelkész, hanem aki támogatta őt, kérdezte, hogy hogy van az öcséd? Mondta a nevét. Azt mondja, milyen öcsém? Hát, tudod, mondja a nevét. Nekem nincs ilyen nevű öcsém. Tehát teljesen kitagadták a hitéért, de nem adta fel. Szenvedni kell Krisztusért, de ő az örök élet. És megy előre. És hirdeti az evangéliumot a barátai között, ismerősei között, azzal együtt, hogy van egy asszony megtér a gyerekével, a lányával, elzavarja a férfi. És befogadja egy család. Mert Krisztus választja, és nem akar már egy Istennek szolgálni, aki a pokol felé viszi őt. Nem szolgál, akkor a családja felé hagyják. Nos, aki megtért és újjászületett, egy megváltozott életet fog élni, és ez konfliktusokat vonz. Sok fájdalmat és szenvedést is hoz, viszont óriási lehetőséget is hoz emberek életében, akik viszont várják a szabadulást, a kegyelem és a megváltás örömhírét, a bűnbocsánat örömhírét. Nos, a földi életünk, mint mondtam, egy nagyon rövid lehetőség. Hamar elmúlik. Ne tegyük tehát életünk középpontjába ezt a földi életet, ennek a periódusát, ezt a rövid periódust. Legyünk nagyon józanok. Elgondolkodtam éppen a napokban ezen az egész szituáción, és belegondoltam, fú, uram, hát rengeteg mindenki nekem is csinálni, sok kihívás, meg minden van. De uram, tényleg lehet, hogy holnap visszajössz, vagy ma. És vége az egésznek. Felteszem a kérdést. Mit tennél másképp, ha biztos lennél abban, hogy Jézus Krisztus holnap visszajön? Mit tennél másképp, ha tudnád, hogy a következő néhány percben visszajön? Másképpen tennél dolgokat, mint most teszel? Ez megmutatja, hogy mi van a középpontjában az életednek, az életünknek. Nem? Végtelenszerű kérdés. De nagyon valóságos. Adjunk választ ezekre a kérdésekre. Mi van az én életem középpontjában? Miért ég a szívem? Miért lángol az én szívem? Miért van-e bennem az Úr tüze? Vagy alapjáraton ketyegek és nyavajok? Soha ne feledjük el tehát, hogy földi életünk csak egy szempillantás. Ne tegyünk fel mindent erre a kicsi időszakra. Azt mondja Isten igéje a 1 Péter 4.7-ben, legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Azt mondja a bölcsesség, hogy épp elmélyű eszénél van, önuralmat tanúsít, mértékletes, normális. És legyetek normálisak, bölcsek. Tanúsítsatok önuralmat. Fékezzétek meg a testi kívánságaitokat. Fékezzétek meg a rossz gondolkodást. Mondjatok nemet neki. Legyetek bölcsek, értsétek meg, gondoljátok végig, hogy mi is a valóság. Legyetek józanok, azt is mondja Isten igéje. Azt mondja, borivástól tartózkodó, mértékletes. Ne engedjétek meg azt, hogy elhomályosítsa a szívünket. Ne engedjük meg, hogy elhomályosítsa a szívünket bármi. A szemeinket elhomályosítsa bármi. Néhány dolog. Olyan szívre van szükségünk, melyet nem homályosít el a harag, a keserűség, a csüggedés, a testi kívánság, az emberekben való csalódás, a kudarc, a világi befolyás homálya. Az imádkozó szívre pedig jellemző a következő. Jakab 5:16. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. És a folytatás, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Amen. Nagyon fontos ez a megértés az imádság kapcsolatban. Bajban vagy? Bajban látsz egy embert? Nehéz szituációkat találkozol? Üldözést tapasztalsz? Fájdalmakat tapasztalsz? Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Igenis, az imádság által Isten hatalmas erővel dolgozik és munkálkodik, akár a körülményekben, akár emberek életében. Amen. Tehát ne pánikolj, ne kezd Isten kérdőre vonni, ne veszekedj a másikkal, ne vitatkozz a másikkal, ne a bosszú vágy forogjon az eszedben, hanem kezd könyörögni és imádkozni. Ragad meg a lehetőséget, hogy a könyörgés, a dicséret, a háladás legyen rá jellemző. A szüntelen imádkozás. Amen. Ez egy jó kifolyása ezeknek a szituációknak. És Isten hatalmas módon fog munkálkodni ezekben a körülményekben. Lehet, hogy nem abban a tempóban, mint te gondolkozol. De ne feledd el, hogy Isten gondolkodásmódja nem erre a szűk néhány évtizedes, éves, vagy pillanatos időszakra vonatkozik, mert hogy mennyi, azt tényleg nem tudjuk egyikünk sem. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy a buzgó és cselekvő szeretet, agapé legyen jellemző rátok. Azt mondja, kitartóan szeressétek egymást. Kitartóan szeretni azt jelenti, hogy buzgón, elszántan, odaadóan, kitartóan és álhatatosan szeressük egymást. Halleluja. Bizonyára, hát nem véletlen, hogy ezt ilyen erős kifejezéssel köti a lelkünkre Isten igéje, hogy nekünk azért ez a drága lehetőség van, hogy egymást buzgón, elszántan és kitartóan szeressük. Amen. Nagyszerű ez a dolog. A feltétel és fenntartás nélküli agapé szeretet legyen a szívünkben egymás felé. Ne adjuk fel, ne fáradjunk bele. Újítson meg minket Isten szeretet és szerelme. Tanuljuk meg Krisztusról, aki jó cselekedve szenvedni tudott. Legyünk követői. És ha csalódunk, szenvednünk kell, azt inkább úgy és azért éljük át, mert készek voltunk feltétel nélküli módon és buzgón szeretni testvéreinket egymást. Akkor is, ha csalódunk. Vagy lehet, hogy csalódtunk. Ne adjuk fel. Tanuljunk Krisztustól, aki keresztre kifeszítve, keresztre feszítve is kitartó maradt a szeretetben, és bocsánatért tudott imádkozni azok számára, akik őt megfeszítették, elhagyták, elárulták, szitták. Ő maga a szeretet. Amen. Isten igéje azt mondja, hogy legyünk buzgók, kitartóak, álhatatosak az egymás iránti szeretetben. Ennél fontosabb nincs. Hogy tekintünk egymásra? Hogy gondolunk egymásra? Hány sebet hordozol magadban ebből a körből? Hány sebet okoztál te ebben a körben? Házastársak, hogy állunk? Adok-kapok? Fighting? Csörte? Ütöm-vágom, oda-vissza? Itt egy seb, ott egy seb? Feladom, nem is érdekel. Nem sorolom, mik lehetnek. Vagy azt mondod, nem. Buzgó maradok, általános maradok, szeretni fogom. Kockáztatni fogok. Kockáztatni fogok, ha belén rúgtak is. Újra megyek. Nem adom fel. Lehet csalódtam, lehet kihasználták. Akkor se adom fel. Miért? Mert Krisztus sem adja fel velem. Mert Krisztus se adta fel. És én Krisztus követem. Miért? Mert nem ennek a földi életnek a múló korlátaiban gondolkodom, hanem annál nagyobb távlatokban gondolkodom, mennyi dimenziókban. Így van. Cselekvő szeretet. Legyetek vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ezek szerint zúgolódásra is lehet vendéget szeretni. Mármint vendéget fogadni. Azt mondja Isten hét, hogy morgás, mindig jön majd megint ide. Drágám, szóltál volna, hogy jönnek. Ilyen sose fordult el, senkivel. Ugye? Vagy susmorgása. Úgy jönnek, hogy jöttél. Lenne egy csomó dolgom. Meg annyi minden van elmaradva. Meg ki kell takarítani, most jönnek. Jaj. Azt mi Isten igéje, hogy legyetek vendégszeretők, zuglódás és morgolódás, sustogás, susmorgás nélkül. Azaz, kedves testvérek, hívjátok meg egymást. Nyissuk meg otthonainkat egymás előtt. Fogadjuk testvérénket, hívjuk meg vendégségbe. Fogadjuk őket úgy, mint Jézus Krisztust. Gyakoroljuk a vendégszeretetet. Hívd meg azokat, akik nem tudnak téged visszahívni. Kezd azokkal, akiket lehet, hogy nincs lehetőségük ezt megtenni. Tegyük ezt általatosan, tiszta szívből, szeretetből. Mint akik nem ennek a földi életnek a korlátaiban gondolkodnak, hanem gazdagok Isten szemszögéből. Isten szerint való módon. Amen. Amen. Na, majd meglátjuk. Jó. Nem behúznak a csőbe. Biztos, hogy kockázatvállalásra van szükség. Én tudom. Újra és újra kockáztatunk, amikor megnyitjuk a szívünket, és szeretetet adunk, bizalmat adunk. Ez újra kockázat, én tudom, tisztában vagyok vele. És nem biztos, hogy olyan hálásak lesznek, mint amire számítunk. Nem biztos. No de, itt van annak a lehetősége, hogy amit kaptunk, azzal szolgáljunk egymás felé, ahogy mondja itt az ige. Az az Isten akarata, hogy amit Istentől, a Szentlélek által kaptunk képességet, ajándékot, azt ne ássuk el, hanem gerjesszük fel, és szolgáljunk azzal. Ne ásd el, ne vonulj vissza, még akkor sem, hogyha nem voltak igazán hálásak azok, akik felé szolgáltál. Ne feled a Biblia igazságát, Ézsaiás 49:4. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, a semmiért, hiába pazaroltam az erőmet. Előfordult már? Nem kell felemeld a kezed, vagy mégis. Folytatás. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél. Ha az Úr szeretetével, jó szívvel tetted, amit tettél, Isten meg fog jutalmazni érte. Ne szűküljön be a gondolkodásod csak erre a földre. Lásd meg a mennyei távlatot. Tekints túl a horizonton, oda, ahol Krisztus rád vár, és meg fog jutalmazni azért, amit az ő akarta szent cselekedtél. Amen. Csak így lehetséges. Végezetül pedig Isten akarata az, hogy az ő dicsőségére éljünk. Először is Isten beszédét szóljuk, azt mondja Isten igéje. Azzal a meggyőződéssel szóljuk Istennek az igéjét, hogy azok Isten szavai, melyben Isten ereje van benne. Ne az emberi okoskodás legyen ránk jellemző, hanem Isten beszédét szóljuk, ehhez legyünk megtelve Isten igéjével. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy az Istentől kapott erővel végezzük a szolgálatunkat. Óvakodjunk attól, hogy testből, emberi erővel nyomjuk a szolgálatot, igényeljük Isten erejét a szolgálatban. Az apostol cselekedete 1:8-ban azon megírva, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Isten nem hagy minket a Szent Szellem ereje és kenete nélkül. Az ő szolgálatában vagyunk. Amen. Igényeljük Isten szellemének az erejét. Ha nagy szükséget érzel, ha lehetetlennek érzel a változást, ha úgy gondolod, ez nem fog megváltozni. Nagyon jó helyzet az, hogy Uram, azt ígérted, hogy engem elküldsz a szolgálatba, elhívtál el a szolgálatra engem. Azt mondtad nekem, hogy erő nélkül nem menjek neki. Uram, te nem akarod azt, hogy a Szentlélek ereje nélkül tegyek bármit is. Töltsd be a szent lelkeddel. Így legyél velem, adj erőt nekem. Amen. Uram, add, hogy Isten lelkének erre betöltse az életemet. Ez az erővel szolgáljak. Ne az emberi erővel, az emberi akarással, az emberi ügyeskedés, az emberi okoskodással. Ne azzal próbálja meggyőzni az embereket. Ne azzal próbálják hatással lenni rájuk. Hanem Istenek ereje által. És ez igényelhető neked, kedves testvérem. Ha te az Úrban vagy, megtért újjászületett hívő ember vagy, aki oda szántad az életedet Krisztusnak, akkor neked ez egy lehívható opció. Benne van a csomagba. Amen. Benne van a csomagba. Hogy Isten ereje betöltsön téged, és az az ajándék, az az elhívás, amit kaptál Istentől, Isten erejével, ereje által szolgálj. Ugye az időszak néha, amit élünk, az nem mindig egyszerű. Néha azt érezzük, hogy együtt érzünk Pál apostollal, hogy ököllel küldtem a testemet, hogy csak Isten elé által szolgáljunk, ugye ezt így átéljük néha. Én nekem is vannak ilyen állapotaim, amikor már ugye nem sok esély van, csak Isten elé. Most voltunk a férfi leggyógyuláson, és akkor ugye hát az első este, hát knockout kategória volt, és akkor egyik tesó kezdett szolgálni, és összeakadt a nyelve, annyira fáradt volt. De amikor elkezdte hirdetni Istennek a beszédét, úgy, mint Isten igéjét, úgy betöltött a Szentlélek, hogy elfelejtett minden fáradtságot. Nem mondom, ez turbófokozat. Halleluja, halleluja. Nem így van? Istennek az ereje. Tudjátok, a testi gondolkodásmód, a világi gondolkodásmódban az a mindig legyél fit. Készülj el. Készülj egy hónapot a szolgálatra. El kell menni szabadság egy hónapig, hogy szellemi tudjál lenni. Ez egy nagy marhaság. Egy nagy marhaság. Semmi köze a Bibliához. Élj egy Istenfél életet. Élj Isten akarata szerint. És Isten akaratában vagy, akkor az Úr tudja, hogy fáradt vagy, tudja, hogy erőtlen vagy, és be fog tölteni Isten erejével. Pál apostol, amikor elmegy Korintusba, azt mondja, erőtlenség és félelem között voltam, jöttem közétek. Amikor elmegy a Galatákhoz, azt mondja, nem vetettetek meg, amikor láttátok a nyomorúságomat, hogy milyen betegségben, milyen nyomorúság jöttem közé. Nem vetettétek meg, hanem úgy fogadtátok Istennek beszédét tőlem, mintha Krisztus köztetek feszítették volna meg. Ezt mondja? Tehát nem úgy volt, hogy Pál elment Korintusba, az öt csillagos szállodába megszállt, jacuzzi, sauna, egy hónapig regenerálódott, ugye az előző kövezés után, és akkor, amikor megerősödött, kiment, és napbarított testtel, kigyúlt felsővel, azt mondta, gyerekek, Jézus él. Tudom, hogy karikíroztam a szituációt, de értitek, miről beszélek, igaz? Értitek, miről beszélek. Neked, kedvesem, és nekem Isten erejére van szükségem, és igen, Isten el fog jutatni a helyzetekbe bennünket, amikor nem is fog másképp menni. Hogy ezeket megtapasztaljuk, és átéljük, és működjön az életünkben, hogy Isten ereje által tudunk szolgálni, és az emberi erő kevés. Isten dicsőítő élet. Hát Krisztusé minden dicsőség, minden ellenkező híreszteléssel szemben. Ugyanis ő meghalt, feltámadt és felment az Atya Isten jobbjára, és ül a trónján. Ámen. Dicsőségben van Krisztus. Van egy öve, az van ráírva, hogy király királya, uraknak ura, ott van a koronája, győztes. Lehet, hogy lelombozlak egy kicsit, de ehhez a dicsőséghez nem tud semmit hozzátenni. És én se. Elvenni se tudsz belőle. Mégis hogy lehet Isten dicsőségére élni? Azt mondja Isten igéje, hogy úgy szolgáljatok, mint aki Isten erejével végzi azt. Amikor te igényled Isten erejét, akkor Isten dicsősége meg tud mutatkozni te rajtad keresztül ebben a világban. Tehát nem teszel hozzá Isten dicsőségéhez, hanem bemutatod Isten dicsőségét ebben a világban. Istennek a szeretetét, erejét, tűrését, megbocsátását, hatalmát, imádkozó életét. Az evangélium ereje ki tud jönni rajtad keresztül. A vigasztalás ereje, az irgalomnak az ereje, az együttérzésnek az ereje, a dicséretnek az ereje. Ki tud áradni a te megtört életeden. Amen. Nem a fit, a kigyúrt, napbarnított, wellness testeden keresztül, a megtört szíveden keresztül. Ki tud jönni, ki tud áradni Istennek az ereje, és egyre jobban meg tud mutatkozni Istennek a dicsősége, amely van. Értitek? Ez van. Csak kérdés az, hogy láthatóvá válik-e mi rajtunk, és egy óriási lehetőség, hogy láthatóvá válhat rajtunk keresztül, és szolgálatunk keresztül ebben a világban, amely be van rekesztve ebben a néhány évben, vagy évtizedben. Éljünk tehát a Szentlélek ereje által egy Isten akarata szerinti szeretetteljes életet, amely bemutatja Isten dicsőségét ebben a világban, abból fakadó, hogy egy mennyei perspektívában gondolkodik az életről, és nem csak ebbe a földi dimenzió, a földi életbe. Amen. Szeretnék lehetőséget adni, egy rövid lehetőséget adni, hogy imádkozzunk együtt. Tehát nem tudom, hogy hogy vagy, ki hogy van, meg kit hogy érintett Istennek a beszéde, hogy melyik fázisban vagy, hogy éppen megkeseredtél, és azt mondod, annyi fájdalom van, annyit belefektettem, és olyan sok csalódásom van, és Istenem, nincsenek értelme így. Vagy Tele vagy ennek a világnak a kívánságával, ezzel jár az eszed, ezzel telt meg a szíved, a munkáddal, a pénzzel, a házzal, az autóval, a családdal, a gyerekkel. Tehát mind csak ez jár az eszedben, és nem tudsz kilépni ebből a földi dimenzióból, ezekből a szükségek közül, nem látod a mennyországot, nem látod azt, hogy igen, egy napon az fog történni, hogy el fog engem vinni az Úr Jézus, és vele együtt leszek, és ott leszek a mennyországban, és meg fog engem ölelni, és letölli a könnyeket a szemről, és azt mondja, jó van, jó is hűszolgám, kevesen hű voltál, sokat bízok ezután rá, gyere be ebbe az örvend. Örök együtt leszünk. Ó, halleluja! Nagyszerű! Ez már nem egy mulandó dolog, ez örökké való dolog. Gyere ide, gyermekem! Alig vártam, itt legyél! Halleluja! Ha nem ez a perspektíva van az életünkben, akkor kell megtérjünk az Úrhoz. Ha testi életnek a reakciói, a kívánságaival telt meg a szívünk, az elménk, a vágyaink, akkor kell megtérjünk az Úrhoz. Mert ő vár bennünket, ő meg akar szabadítani. Lehet, hogy fájdalmat okoztunk neki. Biztos. De ő azt mondja, kockáztatok. Szeretlek. Fájt, amit csináltál, de szeretlek. Gyere. Gyere. Újra. Újra. Legközelebb menni fog. Na gyere. Menjünk együtt tovább. Amen. Nem tudom, hogy vagy a szívedben. Miért ég a szíved? Miért adnád az életedet? Miért adnád fel az életedet? Nem tudom, mi van a szívedben. De nem egy mennyei perspektívában élsz, és nem az Isten akarata tölti be a szívedet, hogy nyomorult életed van. Nem egy győztes életed van. És ezt te tudod. De az Úr téged meg akar állani. Fel akar szabadítani. Be akar tölteni az ő szellemével, az erejével. Frissességet akar neked adni. Fel akarja gerjeszteni az imának, a könyörgésnek a szellemét az életedben. Az életünkben, az életemben. Lehet, hogy szenvedés közepette vagy. És lehet zúgolódsz miatta. De az Úr azért ott jelent az életedben, hogy megtisztulj, megszabadulj. Rövidebb lesz az idő. Engedd neki. Gyorsabban mennek a dolgok. Amen. Mélegeljetek, jó? És szeretnék egy kihívást intézni felétek. Magamat is beleértve, nyilván ez ugye ez betalált ez az ige nekem is, halleluja. És szeretném, hogy jönnétek előre, és imádkoznánk együtt, hogy az Isten szelleme hozzon szabadulást, adjon frissességet, mennyi perspektívát az életünkben. Jó? Most kicsit csendesedjünk el, és akkor kicsit gondoljuk ezt végig, amit Isten üzenetében, Isten igéjéből láttunk, és aztán pedig lesz lehetőség arra, hogy egy röviden, de imádkozzunk.